Mi a helyzet a stresszel, amit viszonylag ritkán érzékelünk, úgyhogy most én konkrétan egy stressz helyzetben vagyok, hanem az egyből a testben jelez.
Ha visszatérhetek, csak az előző gondolatra is erre, hogy összekapcsoljam. Ha a szívünkkel kapcsolódunk a művészethez, és esetleg a szívünkkel kapcsolódunk egy csomó mindenhez, akkor az életünk kapcsolódik rá. Tehát a teljes énünk és az életünk, a szívverésünk kapcsolódik rá arra a dologra, mondjuk egy stresszes helyzetre, és akkor érezném, hogy nagyon erősen megszalad az embernek a pulzusa, hogyha valamilyen stresszes helyzetben vagyunk, most itt szélsőséges stresszes helyzetben, de mondjuk a krónikus stressz az roppantul megviseli az emberi szervezetet, és akár fizikai, komoly fizikai betegségekhez vezethet. Például a rák betegség kialakulásának is az egyik összetevője a krónikus stressz. Többek között sok minden mással egyetemben, ennek azért nem csak életmódbeli összetevői vannak, tehát nem csak lelki és testi életmódbeli, hogy mondjuk mit teszem, dohányzom-e, alkoholt fogyasztok-e, mennyit stresszelek, hanem tudni kell, hogy ennek azért vannak környezeti tényezői és genetikai tényezői is. Így hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy itt is elmondjam, amit nagyon sokan elmondok, hogy nagyon nem szerettem azokat a kérdéseket, amikor megkérdezik egy daganatos betegtől, hogy mit rontottál el, vagy mit nem akarsz bevallani magadnak, vagy milyen rossz gondolatokkal generáltad ezt a betegséget. Ilyenkor felmegy a pumpa bennem, és a stressz összes tünetekhez a testemben is felkelni, mert ezzel nagyon nem értek egyet magával a kérdéssel. Azért nem értek egyet, mert ez beteghibáztatás, ez az áldozathibáztatás tipikusan. Nem a puszta gondolatainkkal teremtjük meg a betegséget. A gondolatainkkal megteremtjük az életmódunkat, a döntéseinket, a döntéseink sorával megteremtjük a sorsunkat, vagy az életmódunkat. Ez egyik összetevője. De az, hogy egy nagy egész részeiként élünk környezetszennyezésben, sugárterhelésben, genetikai problémák sorában, az azért ez nagyon-nagyon nyomalatban. És ha erre még rájön egy stressz, azt szokták mondani, hogy minimum egy évi krónikus stressz, és hogyha ilyet tud egy pár, és majdnem minden páciens, mondom így, akivel én találkozom, mindenki el tudja mondani, hogy ez a minimum egy év, ez megvolt is, hogy hol. Családi körben, munkahelyi körben, blablabla, bla, bla, börtön, vagy olyan élet szakasz, ami olyan borzalmas volt, hogy ez a krónikus stressz gyakorlatilag aktiválta az összes többi tényezőt. De nem csupán a stressz okozza a rákot, és pszichoterápiával nem gyógyítható a rák. De nagyon ajánlatos a rák betegség megküzdéséhez az onkológus mellett a pszichológus segítsége is, mert a fejünkben is érdemes rendet tenni. És ha még egy gondolat erejéig ugye visszatérhetünk a negatív-pozitív gondolatokra, hogy egy-egy ilyen krízis vagy trauma után van úgy, hogy az ember úgy érzi, hogy több, mint mielőtt mondjuk érte a betegség. És ezt nevezik poszttraumatikus növekedésnek. És ha jól megfigyeljük az életünket, minden növekedés, minden fejlődés valamiféle krízisen keresztül vitt. És bizony volt már olyan onkológiai betegem, nem is egy, akik azt mondták, hogy ha a sorsban bele lehetne avatkozni, ők akkor se adnák vissza az onkológiai betegséget, mert megtanította őket az élet új nézőpontjára. Arra a nézőpontra, hogy a pozitív oldalt is észrevegyék, hogy az élet törékeny, és hogy jobban megbecsüljenek dolgokat, családot, szeretetet, az életnek a dolgait. Ugye, Laci?
Igen. Igen, ez mindenképpen így van, tehát, hogy mindenképpen egy nagyobb trauma, meg krízis az. És ha ezzel sikerül megküzdenünk, akkor az egy nagyon nagy kincs lehet abból a szempontból, hogy valóban megtanuljuk értékelni azt, ami körülöttünk van, hiszen annyi sok mindent fontosnak gondolunk, de egy ilyen nagy krízis, trauma, betegség, hosszantartó nehézség, az bizony rávilágíthat az életnek olyan értékeire, amit, ha nem mondom azt, hogy nem vettünk észre, de mondjuk azt mondtuk, hogy ez természetes. Nem, semmi sem természetes, sőt, ha egy kicsit visszamegyek a mindfulness gondolkozáshoz, akkor valójában az élet, tehát úgymond szemlélődve lenne jól élni, hogy amennyit csak lehet megélni és észrevenni belőle. De egy picit szeretnék még visszakanyarodni ebben ehhez a hibáztatáshoz, mert kezdtük az egészségnél és az egészségnek a meghatározásánál, és most egy picit rátértünk a betegségnek a fogalmára, és egyébként, ha arról beszélünk, hogy pszichoszomatika, tehát hogy hogyan kapcsolódik a test és a lélek, és hogy a léleknek a problémái, vagy a pszichének a problémái, vagy a terheltsége, legyen a stressz, emocionális probléma, az okozhat mondjuk testi betegségeket, akkor nagyon egyfajta lineáris összefüggésbe gondolkozunk. És azért nem lehet szerintem okokozati összefüggést keresni, mondjuk nem lehet egy dologra rákérdezni annak kapcsán, most te most mit folytottál el, vagy mit adtál te hozzá a betegségedhez, mert valójában itt egy fajta dinamizmusról van szó, egy dinamikus együttlétről, egy olyan több faktoros dologról, ha csak mondjuk veszem az öröklést és a környezetet, amit Csilla már egyébként nagyon szépen leírt, hogy a környezet háros hatásai, de lehetnek genetikai faktorok, ami mondjuk egy betegség kialakulásában lehet. Szóval, hogy valahol ebben a környezetben valahogy megjelenik a betegség. És persze vannak faktorok, amelyek nagyon súlyozottak, tehát teljesen természetes az is, a kutatásokból látjuk azt, hogy ha valaki rendszeresen mozog, egészségesen táplálkozik, jó a társas támogatottsága, ezek mind-mind egészségvédő faktorok lehetnek.
És az egészség az múlandó? Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés. Azt mondjuk, hogy az élet múlandó, a fiatalság, az egészség múlandó, de közben vannak olyan 90 éves emberek is, akik tökéletes egészségben élnek. És minek köszönhető vajon az, hogy az egyik ember megbetegszik, a másik ember pedig hosszú, egészséges életet él, teszem azt ugyanabban a családban. Most picikét visszautalnék a stresszre, mert arról nem beszéltünk, hogy a stressz az élet természetes velejárója. Még alvás közben is stresszelünk. Ugye Seje János nagy büszkesége Magyarországnak stresszkutató fejtette ki, hogy kétféle stresszforrás, vagy félét írt le. Az egyik az EU stressz, az a jó stressz. A másik pedig a distressz, amelyik ilyen negatív hatást gyakorol ránk, hogy esetleg pszichoszomatikus zavarokhoz vezethet. A distressz az, amit nem jól tolerálunk. Az EU stressz az, ami doppingol minket, ami facilitál minket, ami előre visz minket. De mitől jó stressz, és mitől rossz stressz valami? Hát attól, hogy én hogy fogom föl. Tehát valóban van felelősségünk abban, hogy mit gondolunk a dolgokról. Itt is ugye előjön az, amiről beszéltünk az elején, hogy hogyan kapcsolódom magamhoz, és hogyan kapcsolódom a világhoz. Az élet pozitív aspektusait is látom, vagy csak a negatív aspektusokat. Azt mondják, ez egy nagyon hungarikum a pesszimizmus. Lehet ezen változtatni, és ha lehet, akkor hogyan? Laci, mesélj egy kicsit a pozitív pszichológia tekintetében. Nem akarom elvenni, Kriszta.
Én örömmel hallgatlak benneteket. Két témám van, amit nem engednék el az előző pár percből. Az egyik a pszichoszomatika, szerintem azt bontsuk ki egy kicsit, mert sokan sokfélét gondolnak róla, de hogy mi is ez tulajdonképpen, ez a fajta párbeszéd a test és lélek között, ez már nekem az érzelmek elnyomása kapcsán az elején, amikor Csilla beszéltél erről, akkor fölírtam ide magamnak, hogy valahol itt kezdődik az én értelmezésemben a pszichoszomatika, de javítsatok ki, ha nem, és tegyetek helyre bennünket, hogy mi is ez a párbeszéd a test és lélek között, ami akár testi tünetek nélkül, vagy később testi tünetekkel pszichoszomatikus tünetekként jelentkezik. És ezzel összefüggésben a másik, ez a, ez a párbeszéd, amit a betegség kapcsán önmagunkkal folytathatunk, szerintem ez is egy nagyon-nagyon fontos, azaz, hogy hogyan dekódoljuk a testi jeleinket, a tüneteinket, akár az érzéseink kapcsán, akár a gondolataink szintjén, hogyan tudjuk ezt egészségesen megtenni.
Arról, amit mondtál, hogy ott kezdődik talán a köztudatban a pszichoszomatika, hogy elnyomunk dolgokat a lelkünk mélyére, eltitkoljuk magunk elől, vagy egyszerűen elfelejtjük, és akkor ez valahogyan visszaköszön a testben. Én azt gondolom, jóval előbb, tehát test és lélek egymás nélkül egyáltalán nem tud működni, nem is lehet elválasztani a testet és a guillotine-mal el lehet, de az most itt nem játszik. Tehát a halál választ el minket, örök társunk a testünk, és a testünk, és nagyon sok esetben lenyomatokat képez az életünkről, hisz hordozzuk egy életen át, tulajdonképpen a földi lét járműve, hogy ilyen buddhistásan fejezzem ki magam. Ez a mi járművünk, és nélkülünk semmire nem képes csak oszlani. Tehát a lélek vigyáz a testre, jó esetben. A test pedig nagyon okosan jelez a lélek minden apró rezdüléséről, tehát annyira áthatja egymást a kettő, hogy nagyon sok ember a testével azonosítja önmagát. De nem az testünkkel vagyunk azonosak, hanem nagyon sok mindenek vagyunk, ahogy az elején kifejtettük, hogy biopszichoszociális, spirituális lények. Tehát ez mind mi vagyunk, és bizony, a testünk, ez egy óriási felelősség, hogy vigyázzunk rá, de ő is vigyáz ránk. És itt például bejön az álom kapcsán, az álmok például nagyon szépen megmutatják a tudattalanunkban már meglévő mintázatokat, akár egy éppen alakuló testi történést szimbolikus formában. Most nem, azért mondom testi történésnek, mert nem feltétlenül betegsége. Itt én gyűjtöttem rengeteg álmot, és a betegség jósló álmokat nagyon szépen fel lehet fedezni, de olyat is gyűjtöttem, amiben egy anyuka nem tudta még, hogy babát vár, és már az álom jelzett neki, hogy ott van benne egy magzat. Tehát, hogy a test mindenféle formában próbál jelezni, és akkor történik meg a pszichoszomatikus zavar, mert a pszichoszomatika önmagában nem egy negatívum, ez a kapcsolatra utaló kifejezés. A zavar akkor jelenik meg, amikor nem hallom meg a testem üzeneteit, nem veszem észre, már elhíztam, már rosszul érzem magam a bőrömben, már néha fulladok, már dagad a lábam, már heves szívverésem van, de még mindig nem veszem észre, hogy a testem azért ordít, hogy változtassak. És néha nagyon szimbolikusan jelez. Páros szervek mutatnak rá, hogy párkapcsolati probléma. A szívem mutat rá, hogy szeretet, hogy érzelemmel kapcsolatos probléma, vagy szeretet hiány, mint a cukorbetegség, ugye az édes, a kedvességnek, a szeretetnek a hiány. Szóval így üzennek nekünk ezek a testi betegségek, de át is adom Lacinak, mert ő is rengeteg ilyet tud majd mondani.
Utána néztem egy picit a pszichoszomatikus betegségeknek a felosztásának, és ugye az első szint az tulajdonképpen a konverziós tünetek, amikor valamiféle szimbolikus tünet megjelenik. Most hadd hozzak nagyon-nagyon egyszerű példát, például elkezd fájni a térdem, és ha ezt nézem, akkor mondjuk van egy olyan helyzet, amiben én nem tudok tovább lépni. Tehát ez például lehet egy konverziós tünet, aztán lehetnek különböző funkcionális szindrómák, valamilyen módon például nem tudok eléggé koncentrálni, nem tudok odafigyelni dolgokra. Nyilván ez egyfajta belső emocionális nyomásra utalhat, és majd pedig jön a harmadik lépcső, amikor már tulajdonképpen szervi eltérések is jelentkeznek, amely visszavezethető nagy valószínűség szerint valami érzelmi, pszichés probléma, feldolgozatlan pszichés problémára, és akkor hát leírják az úgynevezett hétszent betegséget, amit egyébként még lehet bővíteni. Ugye az egyik nagyon gyakori pszichoszomatikus betegség az a magas vérnyomás, és ez ugye nagyon...
A magyar népbetegség, akartad mondani.
Igen, majd nem elszóltad, hogy magyar, magas.
Magyar milyen nyomás? Nekem most jól mennek ezek az elszólások ezen az estén.
Zseniális.
Ugye ez egy tipikusan magyar betegség is, igen, a magyar, magas vérnyomás. És akkor az anorexia nervóza, ami szintén ugye egy nagyon komoly problémákat okozó, ugye evészavarhoz kapcsolódó betegség, különböző bőrbetegségek, reuma, vastagbélgyulladás és nyombélfekély. Ugye éppen egy gastrointestinális betegséget hoztam fel a cikkemben, amit a legutóbbi számban írtam a pszichoszomatikásról, a pszichoszomatikáról, és ebben nyilvánvalóan egy pszichoszomatikus betegség kezelésénél nem kerülhető meg az orvosi kezelés. Ugyanakkor sokkal hatékonyabb a kezelés, ha a másik oldalt, tehát a lelki oldalt is elkezdjük kezelni. Tehát például az autogén tréning, amikor ez a fiatalember elkezdte melegíteni, ugye van egy ilyen gyakorlat ebben az autogén tréningben, amikor a hasunkat kezdjük el felmelegíteni, ez tulajdonképpen csökkentette a gyulladást, és már nem kellett neki görcsódókat szednie. Visszatérve a vérnyomásra, van egy nagyon izgalmas kérdés ennek kapcsán. Ugye egyrészt a stressz, másrészt a stresszhez kapcsolódó szorongás, az teljesen természetes módon emeli a vérnyomást, és egy idő után ez a vérnyomás ez visszaáll. De Barbara Fredrickson kutatásai rámutattak arra, hogy ha a negatív érzelmeinket sikerül felcserélni pozitív érzelmekre, akkor tulajdonképpen ez a vérnyomás egészen hamar rendeződni tud. Tehát magyarul a pozitív érzelmek hát adnak a számunkra egyfajta ellazulást, egyfajta úgy mondjuk szaknyelven, hogy paraszimpatikus idegrendszert aktiválja, ami tulajdonképpen lenyugtatja a szervezetünket. És hát természetes az, hogy a tartó stressz alatt, bőven egy évig tartó tartó stressz alatt, a szervezetünk megtanulja, hogy ennek magas vérnyomás kell, tehát aztán egy idő után úgy maradunk. Nyilvánvalóan a magas vérnyomásnak lehet számos más oka, vese problémától kezdve, számos organikus oka, de ha mind pszichoszomatikus betegség beszélünk róla, akkor az nagy mértékben összefügg azzal, hogy hogyan tudunk a negatív érzelmekkel, illetve a stresszel megküzdeni.
Igen, és erre például ugye tippjeink is lehetnek, hogy hogyan küzdjünk meg a negatív érzelmeinkkel, amellett, hogy ugye a mozgás az megkerülhetetlen, az élet maga a mozgásról kell, hogy szóljon. Aki ülőmunkát végez, annak duplán, tehát nekünk pszichológusoknak duplán kell ezzel foglalkozni. Én magam bőrén is tapasztalom, hogy a Covid óta bezártak a konditermek egy időben, nem tudtam eljárni, és teljesen más életminőség. Teljesen más életminőség. És ugye jön be például a zene, a művészetek, hogyan küzdjünk meg a stresszel. Tehát ezek, amikkel mi foglalkozunk, amivel Laci is, meg én is foglalkozunk, ezek mind arról tesznek tanúbizonyságot, hogy van mihez nyúljunk. Tehát az emberi kultúra csodálatos, és van mihez nyúljunk, hogy jó legyen az életünk, hogy boldogok legyünk, és magunktól várjuk a boldogulásunkat. Ne mondjuk a házastársunktól, a párunktól, a családunktól, vagy a barátainktól, hanem mi magunk tegyünk minden áldott nap, ha csak egy pindurit is, de tegyünk a boldogságunkért.
Nagyon megköszönöm, hogy izgalmas és értékes tapasztalataitokat megosztottátok velünk, főleg az érzelmek terén. Számomra az volt a legnagyobb meglepetés az egészség témájához kapcsolódóan, de azt gondolom, hogy rengeteg párbeszédet, akár belsőt, akár külsőt tudtunk elindítani ma ezekkel a gondolatokkal, úgyhogy Csilla és Laci, nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen.